Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Kismari, Jászai Mari és Psotta Irén díjas színésznő, aki egyébként idén a Halhatatlanok Társulatának jelöltjei között is szerepel, és akit köszöntök, szia!
Szia, köszönöm a meghívást, és én is köszöntök mindenkit.
Az elmúlt napokat azzal töltöttem, hogy interjúkat nézegettem, amelyek veled készültek, mert így próbáltam egy ilyen átfogó képet szerezni. Egyik oldalról, másik oldalról meg azon gondolkodtam, hogy annyira sok interjút adtál már, hogy lehet, hogy feltétlenül unhatod és a különböző témákat, amikkel sokszor és sokan kérdeznek. De hát nyilván lesz benne ismétlődés, viszont ami engem roppant mód érdekel abból, amit látok, mi szerinte a sorsokat szereted nagyon megjeleníteni a pályát során, az egésznek az eredete. Hogy hogyan is volt egy kis észak-kelet-magyarországi faluban a te indulásod? Mi volt az, ami hatott rád? Amiért neked ez a pálya irány lett?
Egy elbűvölő faluban születtem, Bükk-Aranyos.
Nagyon szép neve van.
Igen, a Bükklábánál van, Miskolctól 15 kilométerre körülbelül, benne a völgyben, tényleg mesebeli volt, és a gyerekkorom annak ellenére, hogy az 50-es évek a szüleimnek, mint mindenki másnak, nagyon nehéz volt, de az én emlékeim gyönyörűek. Komoly kulturális élet volt az 50-es években Bükk-Aranyoson, volt egy kultúrház, és ott mindig voltak fellépők. És az egyik téli estén néptáncosokat várt a falu, tele volt a művelődési ház, de hát befújta az utat a hó, és szegények nem értek oda időre. És addig, hogy senki ne unatkozzon, az apukám feltett a színpadra, és volt egy harmonikás bácsi, és akkor mondta, hogy na márjám, énekelj. És hát én egész gyerekkoromban énekeltem, a nagymamám rengeteg népdalt és mesét tudott, és akkor még nem tudtam olvasni, ezért mindent ugye abban az itt gyerekkorban az ember a szülei után, a nagyszülei után megtanul. És én onnantól kezdve bennem állt, addig énekeltem, amíg meg nem érkeztek. És nagyon nagy sikerem volt. Én azt gondolom, hogy amikor bárki megtapasztalja a sikert, és az valahol egy nagyon nagy örömforrás, és szerintem innen indult el valahogy ez a vágyam, hogy én színpadra kerüljek, és ez volt az egyik ok, a másik, hogy a szüleim sokat meséltek arról, hogy ott a faluban voltak színi előadások, amit ők csináltak az iskolában. Ugye milyen meglepő, hogy a 40-es években, tehát a második világháború előtt, ezekben a falvakban, Bükk-Aranyoson is, a tanító segítségével színpadra állítottak előadásokat, és ezt megnézték a falubeliek. És azt gondolom, hogy ezek a mesék, ezek a történetek rám hatottak, és vágyat éreztem, nem is a szereplésre, hanem megtapasztaltam, hogy amikor a verseket mondom, hogy annak milyen hatása van, és szerettem verset mondani. És feltételezem, hogy amikor az ember a költészettel foglalkozik gyerekkorában, most ez egy nagyon szép szó, de amikor a János Vitézt megtanultam kívülről, mert az volt a tananyag, a nagymamám segítségével az egész János Vitézt megtanultam, és az emberben, a gyerekben is nagyon megsegíti a fantáziaképeket, a mesevilág elindul a fejedben, és valószínű, hogy az alapokat ez rakhatta le.
Hát mindenképp ezt gondolom, illetve azért is szeretek erről embereket kérdezni, megbeszéltetni, mert annyira szépen kirajzolódik szerintem, hogy az a csomag, amit otthonról hoz, azok a útravalók az élet különböző szakaszaiban nagyon-nagyon jól jönnek, igazodási pontok lesznek. És valahogy tényleg, ahogy mondtam, hogy sok interjút megnéztem, mert kíváncsi voltam arra, hogy te hogyan fogalmazod meg magad, és nagyon visszatérőnek találom ezt a kultúrának a szeretetét, a tiszteletét, valahogy ez az, ami nekem érződik arról, ahogy te beszélsz önmagadról és erről a szakmáról, ahogy folyamatosan nem azt mondom, hogy kihívásokat állítasz magad elé, hanem pásztázod azt, hogy te mennyire vagy ebben alázatos, mennyire vagy egy szerephez mennyire tudod magadat teljesen odaadni, hogy tudod azt felvenni. Ezekről jól láthatóan te nagyon, nagyon sokat gondolkodsz. És szerintem látszik ez, hogy ez innen jön.
Az az igazság, hogy nyilván az embernek az élete folyamán, amikor még fiatal, nem fogalmazódnak meg ha benne persze. ilyen erőteljesen. Hogyne. Tehát akkor ugye leuralja az embert a probléma, az élethelyzeteinek a megoldása, az életbe maradás, a nehézségek, a család. Tehát amikor én voltam fiatal, ugyan nagyon nehéz volt mindenkinek, bár visszagondolva, a mi fiatalságunk szép volt, annak ellenére, hogy a határ le volt zárva, nem jutottunk el külföldre, nekem a Balatonra eljutni is egy nagy élmény volt, sőt Budapestre eljutni is egy élmény volt, de azt tudom mondani, hogy valahol a gyerekkorunk, a fiatalságunk mindannyiunkat, szóval nem volt ekkora távolság az élet minőségében az emberek között, mint amilyen távolság most van. És közelebb is voltunk egymáshoz, és azt gondolom, hogy valahol az emberi kapcsolatok nyugodtabbak voltak, és tisztességesebbek. Tehát az én gyerekkoromban meg kellett tanulni, hogy az adott szó és a tartás és a másik vagyonának a tisztelete, az nagyon erős, tehát minket így neveltek. Tehát, hogy nem lehetett rálépni a szomszéd szőlőjére, amikor a mesdjén gyalogoltál, nem lehetett levenni egy fürt szőlőt sem, de ugyanakkor hagyni kellett a gyümölcsfán valamennyi gyümölcsöt a madaraknak, és a vándornak, ezt soha nem felejtem, az apukám mindig azt mondta, hogy a vándornak. Hát akkor még persze mentek, tudod, a hegyen át, igen, vándorok, voltak mindenféle mesterségek, tudod, tehát a lábasokat, meg foltozók, meg a faluban. Tehát, hogy ezek bennem maradtak, hogy a másik embernek a tisztelete és a szeretete. A másik pedig, hogy a szakmámban, tehát, hogy ugyan fiatal korban az embernek millió egy baja van, tehát tehát az ember halad az életében, bárhogy is a vége felé, akkor sok mindent megtanul. Sok mindent megtanulsz abból, hogy mikor elfogadható, vagy mikor érdekes a színpadon, mikor a színész. Igen, azt gondolom akkor, ha egy sorsot tud felmutatni. Ha nincs, akár még ha vígjáték is, ha képvisel valamennyi értéket persze, de csak az az érdekes, és egy embernek a sorsát megtalálni egy előadásban, hogy azt átad, egyáltalán nem könnyű. Tehát azért az egy nehéz folyamat, amikor a szavak igazzá válnak. Tehát nem csak egy megírt szöveg, hanem a szavak mögött van egy élet. Ez a legizgalmasabb egyébként az én munkámban.
Ha egy picit arra reagálhatok, amit az elején mondtál, hogy másként volt a távolság, hogy másként volt az, hogy ti hogyan viszonyultatok az élethez egy bizonyos életkorban. Nyilván ugye nagyon-nagyon más most már a világ, nagyon felgyorsult, és erről lehet vitatkozni, hogy jó vagy rossz. Én azt gondolom, hogy valahogy minden kornak a gyermeke az alkalmazkodik ahhoz, amiben él, és igen. aztán valahogy arra majd visszatekint, de én is, nekem is van a fölött aggodalmam, hogy a mai gyerekek nagyon sok mindent azért nem fognak tudni, mert nincsen már rá szükségük, nem kell, igen. hogy találkozzanak vele, és közben pedig ezek olyan belső értékeknek, vagy belső igazodási pontoknak a kifejlődéséhez vezetnek, amelyek amúgy meg szükségeltetnének. De hát ez egy másik, igen. ezt majd meglátjuk 10-20 év múlva, hogy ők erről hogy beszélnek. Viszont biztos vagyok benne, hogy pályakezdőként, fiatalként, ugye Madács Színháznak voltál a tagja hosszan, nagyszerű színészek között, olyan nagyszerű kortársak és nagy, akkor nagy öregek között, akikre azért az én generációm is emlékezik a mai napig. Mi az, amire te emlékszel? Nem vagyok benne biztos, hogy ma is így van, hogy van esetleg ennyi idő együtt lenni a fiataloknak és más korosztálynak. Mi az, amire te emlékszel? Hogyan tudtál tanulni? Volt-e ilyen, hogy ellesni? Volt-e olyan, hogy kérdezni? Hogyan viszonyultak az idősek hozzátok akkor, amikor ti oda kerültetek?
Igen, nagyszerű, csodálatos művészek voltak a Madách Színházban, Dajka Margittól elkezdve Súlyok Mária, Sota Irén, Lázár Mária,
Márkus László,
Mensáros László, a karakter színészek és a Dégi István, Süt Szila, elképesztőek voltak, Nagy Anna. Nekem az emlékeimben ők ott vannak, és emlékszem a Gorki Nyaralókját játszottuk, amiben Dégi István és Nagy Anna egy párost alkotott, és átmentek a színpadon, és közben elhangzott három mondat körülbelül. És ezt nem lehet elfelejteni. Tehát egyszerűen annyira felejthetetlenek, ahogy két emberi sorsot vittek. Hogy viszonyultak hozzánk? Szeretettel valójában. Tehát az ember a főiskolán azért még sok mindent megtanultunk a tanárainktól. Tehát a fegyelmet, hogy viszonyulsz, hogy viselkedsz a kollégáiddal. Tehát azt én például tudom, tehát nem is tudom, ösztönösen az ember, ha játszik, én soha nem instruálom a fiatal színészeket, egyáltalán senkit, mert az a feladata a rendezőnek. Tehát ez furcsa dolog, de színész a színésztől nagyon nehezen fogadja el a javaslatot, az ötletet, mert valahogy akkor te belépsz az ő szférájába, ami hát titkos, és őrzöd, és figyelsz rá, és az a te dolgod, hogy megolda a feladatokat. Én nem is szeretem megzavarni a fiatalokat, és azt se szeretem, ha engem megzavarnak. Szóval amikor Mensáros László vagy Darvas Iván, akivel szintén játszottam, hogy mennyire felkészültek voltak, fegyelmezettek voltak, és amikor bementek a múzeum kávéházba, akkor igen, ott csönd lett. Tehát, hogy ott belépett a király, tehát egyszerűen úgy néztek rájuk az emberek, vagy a Latinovi Zoltán, ez nyilván a fiataloknak, ők nagyon távoliak, de tényleg, amikor ők bementek egy nyilvános helyre, akkor ott elhalkultak az emberek, a tisztelettől, a szeretettől. Persze nekünk szerencsénk van az én korosztályomnak is, mert nagyon sok tévéjáték és tévéfilm készült.
Igen.
És ezek
lehetett titeket is.
Naponta találkoztak az emberek. Tudod, hétfőn nem volt tévéadás, kelt szerda csütörtök mentek, és nagyon, nagyon jó anyagokat lehetett látni. Hát a televíziónak volt egy drámai osztálya, nagyon-nagyon jó írók, dramaturgok dolgoztak ott, akik hozták az anyagot, és jó rendezők, operatőrök. Tehát nagyon-nagyon színvonalas, nívós anyagok készültek. Amikor jött a könyvhét anyagaiból mindig voltak felvételek, hogy, és én azt gondolom, hogy akkor az embereket sokkal többet olvashattak, azt gondolom, és tudod, emlékszel rá, nem, tehát fiatalabb vagy, de voltak a brigádoknak, tehát a vállalatok, cégek, gyárakból voltak a brigádbérletek, és kötelező volt, hát javasolt volt színházba járni, és szerintem ezek fontos dolgok voltak, nem csak azért, mert tehát a nézőtérnek a feltöltés, hanem a gyári dolgozókat is impulzusok érhették, mások, más felé nyithattak.
Hát, azt képzelem, hogy igen, egy igény szintnek a megteremtése volt ez. Persze nyilván ezt is nézhetjük innen valahogy, meg tűnt akkor valamilyennek feltehetően. Egyébként ezt én nem tudtam, ezt tőled tudtam. Most, ahogy én is hallottam, hogy erről már beszéltél ezt, mert az, hogy az iskolákban ez volt, amikor mi kisiskolások voltunk, és egyébként én úgy tudom, hogy ma is van, tehát azért ma is hordják a gyerekeket. Színházba, de hogy ez egy nagyon fontos dolog volt, ez hozzájárulhat ahhoz, hogy valaki a későbbiekben majd akar. Ahhoz is persze, hogy nem akar, de mindenképpen valami, amit megmutatunk, hogy ez létezik, itt van, ha akarod, választhatod. nagyobb tisztelet, ahogy mondtad, nagyobb tisztelet, nagyobb megbecsültség bizonyos szempontból. Biztonságosabb világ is volt színészként?
Ez nyilván attól, hogy nem volt olyan sok színész képzés, tehát nem volt magán színi iskolák, volt a színművészeti főiskola, és az onnan kikerültek, kaptak szerződési ajánlatot. Valójában mindenki tudott kapni szerződést. Uh-huh. És az igaz, hogy kevesebb ember juthatott szerephez, tehát munkához, de például a Tordi Géza nem végzett színművészeti főiskolát, a Pogány Judit sem végzett, azt hiszem ő Kaposváron kezdte, tehát voltak nagy formátumú tehetségek, akiket vitt a zsenialitásuk, és színpadhoz jutottak, vagy lehetőségekhez jutottak, filmekhez jutottak. Tehát, hogy azt gondolom, de most más a világ, tehát nem lehet ezt
most minden szempontból, össze,
minden szempontból más. Tehát én egyrészt örülök, hogy fiatalok lehetőséghez juthatnak. Tehát én bár nem nézem ezeket a dal, vagy nem is tudom milyen versenyeket, de ha valaki nagyon tehetséges, lehet, hogy így jut lehetőséghez, hogy valahogy eljut, mert nagyon nehéz, nagyon sokan próbálnak lehetőségekhez jutni. Szóval a másik a tisztelet, én nekem ezzel semmi problémám nincsen. Én engem azt gondolom, hogy szeretnek a kollégáim, szeretnek a fiatalok, igyekszem nem konfrontálódni, én megadom nekik a szabadságukat, a tiszteletet ugyanúgy, nekik ugyanúgy jár, és tudom, hogy ők sokkal frusztráltabbak talán, mint ahogy az én korosztályom volt annak idején, talán éppen attól biztonságérzet, tehát akkor se jutott az ember, tudott jutni 5-ről 6-ra, tehát én vidékiként nekem is reménytelen volt, hogy valaha otthonom lesz Budapesten. Emlékszem, mert nem tudom, tudod-e, hogy akkor 5 évig kellett egy ideiglenes lakás, tehát bejelentkezésnek lennie, hogy te bármilyen pályázatot beadj ahhoz, hogy tanácsi lakás vagy bármihez juthassál. Uh-huh. És akkor nagyon nehéz volt lakást is bérelni, hisz az embereknek nem volt 4-5 lakásuk, amit most ugye ki lehet adni. Tehát, hogy sokszor éreztem azt, hogy nekem is reménytelen, de volt egy biztos pont, a szüleim otthon, a Nyéklátháza, és az nagyon jó volt, meg nyilván vidéken meg voltak a színészházak. Tehát én nekem a pénzemet, amit kerestem kezdő színészként, a taxik és a lakásbérlés vitt el, mert ugye az előadások 10:30-11-kor volt vége, és akkor nem szerettem tömegközlekedni, valahogy a biztonságot, nem éreztem a biztonságot, és az elvitte a pénzemet, de amíg az ember fiatal mindig, és szerintem kell is legyen reménye és hite abban, hogy a dolgokat meg fogja tudni oldani, és hogy a dolgok jobbak lesznek, és én szerintem amit tudnék üzenni az én fiatal kollégáimnak, hogy képezzék magukat, hogy sportoljanak, hogy nekem nagyon sokat segít, hogy én sportolok, és megoldja a lelki problémáimat. Azért, amikor az ember próbál, sok mindenen átmegy. Tehát nem minden próba folyamat álom. Tehát nagyon sokszor sérülsz lelkileg, amit önmagadnak okozol, tehát nem bánt senki ostorral, de mégis okozol magadnak problémákat, álmatlan éjszakákat. Nekem egy-egy bemutató mindig -2-3 kiló a súlyomból, mert a feszültségek ezt hozzák ki belőlem.
De a történetet a sorssal mész ennyire, vagy ne adjék, találsz valamit, ami közös, és esetleg nem foglalkoztál vele, és azt dolgozod meg, tehát mi az, ami miatt lelkileg neked megterhelő egy
próbafolyamat?
Igen.
Az az igazság, hogy nem kellene, persze, tehát ezeket én magamnak okozom.
De én ezt abszolút értem, csak arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, ami...
Hát amikor nem találom meg, amikor úgy érzem, hogy nem, nincs még, hogy nem találtam meg. Jó, technikailag meg tudom oldani, hogy nem tudom, itt akkor haragszom, vagy nem, jó pofa lesz. De amikor nem találom meg az igazságát a szerepnek, vagy annak a jelenetnek. Nem tehát, hogy csak egy általánost fogalmazol meg. Mert az az igazság, hogy azért izgalmas nagyon, és azért nagyon szeretem a hivatásomat, vagy a munkámat, mert rengeteg titkot tud, rengeteg titok van egy-egy szerepben, rengeteg titok van egy-egy emberben. És ezeket a karaktereket én mindig, tehát ezek élő emberek számomra, és igyekszem megfejteni, hogy miért mondja, honnan jön, mi okozta neki ezt. És akkor az ember van, amikor egészen véletlenül saját feszültségedből jössz rá, vagy érted meg, hogy miért olyan. És ezek izgalmas dolgok. Nem mondom, hogy nem könnyezik az ember olykor egy-egy próba folyamat alatt, vagy azért, mert a rendezővel nem találod a hangot, vagy... De egyébként nekem szerencsém van újabban, mert nagyon jó partnereim vannak, és nagyon jó rendezőkkel dolgoztam.
Kifejezetten azt mondják rólad sok helyen, hogy szerény vagy. Tehát ez az egyik legfontosabb jellemző, amit olvasok rólad. Nem tudom, hogy neked erről mi a véleményed, illetve, hogy ez mindig veled volt-e, vagy az évek során valaminek hatására jött, ha egyet értesz vele?
Azt hiszem, hogy ez nyilván a gyökereimben van benne. Tehát, hogy az ember... Nekem nem tetszik az, amikor most ugyan megosztottam magamról egy képet a Facebookon, tehát hogy Koppenhágában vagyok a két nagyon kedves barátommal egy filmbemutatón, és nagyon helyesek az emberek, a barátok szeretik, lájkolják. De nyilván reklámozhatnám magamat jobban is, de valahogy nem szeretem, mert azt látom nagyon sokszor, hogy mindenki nyomul és nyomja magát, és adja, és mutatja, és nem tudom, és ez valahogy azt hiszem, én erre nem vagyok alkalmas, miközben elismerem, és megértem a másikat, a kolléganőimet, hogy muszáj, hogy ott legyenek, ha nincs lehetőségük másképp, muszáj, hogy mutassák magukat, így jobban jutnak munkalehetőséghez, de én már ezzel úgy vagyok, hogy végülis nekem volt elég, tehát nagyon az emlékeimben sok szép van, sok jó, vannak benne nehézségek, tehát úgy, hogy mindenki másnak, tehát nagyon komoly hullámvölgyek, hát ez mindenkinek megvan, és ha megvan, akkor tudja értékelni a jót, ha neki minden sima, az nem igaz, tehát ott van valami hamis, de akkor értékeljük a jót, ha volt lenn, akkor tudjuk, hogy milyen jó fenn.
Igen, ez így van. A megtörettetés után egyébként egészen más, hogy néz az ember akár a napfénybe is.